Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, az igehirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét, amelyet megírva találunk Ezékiel próféta könyvében, a 18. fejezetben, az első 9 versben, a következőképpen. Ezékiel könyvéből a 18. fejezet első 9 versét olvasom. Így szólt hozzám az Úr igéje: hogy mondhattok ilyen közmondást Izrael földjéről? Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben, mert minden lélek az enyém. Az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ha valaki igaz, ha törvény és igazság szerint él, nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná fele barátja feleségét, és nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején, senkivel sem kegyetlenkedik, visszaadja adósának a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a mezítelent felruházza, uzsorát nem szed, kamatot nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkezik a peres felek között, rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja, és hűségesen teljesíti, az ilyen ember igaz, ő élni fog. Így szól az én Uram, az Úr. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Sajnos nagyon sokszor előfordul az életben az, hogy mások miatt szenvedünk. Hogy mások tettek vagy mondtak valamit, ami nagyon nagy hatással volt az életünkre, talán nem egyezett azokkal a tervekkel, amiket mi a magunk szívében terveztünk és szerettünk volna megvalósítani. Vagy talán úgy érezzük, hogy megbántottak bennünket, megaláztak minket azzal, ahogyan viselkedtek, vagy amit éppen mondtak mások. Vagy valaki nagyon súlyos bűnt követett el, és az, hogy ő elkövette azt a nagyon súlyos bűnt, annak a következményét azt nekünk kell viselnünk, és nap mint nap ennek a következményével kell szembesülnünk, és nem tudjuk úgy élni a mindennapjainkat, mint hogyha az a bűne annak az illetőnek nem történt volna meg. Nagyon nehéz és fájdalmas helyzetek ezek, mert hatással vannak ránk. Hatással vannak a mindennapi életünkre, hatással vannak az érzelmeinkre, és talán hatással vannak a jövőnkre is. És jóval azután, hogy ezek a dolgok megtörténtek, még mindig rombolhatnak azáltal, hogy bennünk, a szívünkben dolgozik a keserűség. Sokszor előfordul, hogy ilyen helyzetben vagyunk. És sokszor előfordul az is, amikor ilyen helyzetben vagyunk, hogy kifogásként használjuk ezeket. Például, ha valakit valamilyen súlyos trauma ért gyerekkorában, ami vitathatatlan, hogy megbocsáthatatlan dolog volt, de átélte azt a traumát, akkor lehet, hogy azután azt mondja, hogy emiatt én valamit nem tudok, vagy nem fogok soha megtenni. Vagy valaki azt éli meg, hogy a családjában az apja, a nagyapja, a dédapja valamilyen súlyos függőségtől szenvedett, akkor nagyon könnyen mondja azt, hogy én is ebben a sorban vagyok, ettől én sem tudok szabadulni. Nagyon sokszor az ilyen ember kifogásnak használja a másik bűnét. Azért, hogy ő nem tud megállni abban, azért, hogy az ő életében van valamilyen félresiklás, azért felelősnek nevezi meg azokat az embereket, akik egyébként tényleg nagyon súlyos dolgokat követtek el. De attól, hogy kifogásként használja, az ő élete még nem fog helyreállni. Esélyt sem ad arra, hogy az Isten valamit elvégezzen a szívében. Vagy nagyon sokszor ehhez nem annyira a kifogás társul, hanem inkább a vád. Hogy igazságtalanság az, ami történt. Hogy ezt nem lehet megbocsátani. Ez egy olyan megdöbbentő dolog, hogy ő a felelős azért, amilyen helyzetbe én kerültem. És amitől most szenvedünk, az nem a mi hibánk, mégis a mi életünk megy tönkre ebbe. Drága testvérek, én azt gondolom, hogy ezek nagyon ismerős helyzetek lehetnek bármelyikünk számára. Az lehet, hogy a konkrét példa más, de nincs közöttünk olyan, akinek ne lennének olyan traumái, olyan helyzetei, olyan sérülései, amiben pontosan így érzi magát, vagy pontosan ezt a helyzetet éli meg, akár most, vagy akár korábban valamikor az életében. Milyen kérdéseket vet fel akkor az ilyen helyzet, amiről tulajdonképpen a mai prédikációs ige szól? Az első kérdés az, hogy ki a hibás, mindig a másik, vagy megnézem-e azt, hogy van-e nekem is felelősségem a történetben? Vagy, ha vannak sérelmeim, és jogosak ezek a sérelmeim, akkor sajnáltatni akarom magam, vagy gyógyulni szeretnék ezekből a sérelmekből. Amikor nézek valahova, akkor emberekre nézek, vagy az Úristenre nézek. Arra az Úrra, aki még halottakat is képes volt feltámasztani. Azt mondja az ige, ezzel kezdődött a felolvasott prédikációs alapige, hogy az apák ették az egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Babiloni fogság korában mondták ezt a közmondást Izraelben is, és a fogságban is, a száműzött népkörében is. Ugyanezt a mondatot felírhatjuk, vagy feljegyezhetjük Jeremiás könyvében, a 31. fejezet 29. versében is megtaláljuk. Jeremiás, aki közvetlenül azelőtt, hogy Jeruzsálem városa és a templom elpusztult volna, olyan helyzetben, amikor már a babiloniaiak elfoglalták Jeruzsálemet, már elkezdett beteljesedni rajtuk az Isten ítélete, már egy báb király volt odatéve helytartónak Izrael népe fölé, már ott volt a fejük fölött a csapás, azt fújták, hogy az apák ették az egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Mi nem tehetünk erről a helyzetről, amiben vagyunk, bezzeg az őseink vétke miatt mi most szenvedünk. És ugyanez a mondat, akkor, amikor aztán bekövetkezik a tragédia, és tönkre megy az egész ország, és fogságba kerülnek, és messze, sok-sok kilométerre a szülőföldjüktől élnek, akkor azok az emberek ugyanezt a közmondást mondogatják, az apák ették az egrest, és a fiak foga vásott el tőle, az őseink bűnei miatt mi bűnhődünk. Mit jelent ez a mondat? Mit jelent az, amikor Isten népe ezt a mondást mondogatja? Testvérek, emlékszünk arra, hogy két héttel ezelőtt mi volt az ige hirdetés alapigéje? Emlékszik rá valaki?
És az
nem. Jeremiás könyvéből a 6. fejezet. Álljatok ki az utakra, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, de ők azt mondták, nem. És az Isten utána azt mondta, hogy veszedelmet hozok rájuk, saját gondolataik gyümölcsét. Ítéletet hirdetett akkor a próféta, Jeremiás próféta. És ugyanez a próféta, aki akkor figyelmeztette őket arra, hogy az Isten kimondta azt, hogy a bűn miatt ez a nép büntetést fog elhordozni, ugyanez a próféta, amikor ott van küszöbön az összeomlás, akkor szembesíti őket azzal, hogy figyeljetek ide, ti még mindig azt mondogatjátok, hogy mi nem tehetünk erről az egészről. Testvérek, akkor, én akkor erről az igéről aszódon szolgáltam, és engem nagyon mélyen megérintett az az ige, az a Jeremiási. Mert egyrészt nagyon megrendített az a véglegesség, ami abban a proféciában benne volt, hogy elhozza az Isten az ítéletet az ő népe felett. És eszembe jutatta az Isten Jónás prófétának a történetét, aki úgy ment el Ninivébe, hogy azt hirdette meg, hogy az ítélet biztos, sőt, még a dátumot is megmondta, 40 nap múlva elpusztul a város. Jeremiás akkor nem mondott dátumot, csak azt, hogy az Isten ítélete bizonyossá vált. Amikor Jónás prédikált Ninivében, és Ninive lakosai térdre borultak az Isten előtt, és bűnbánatot tartottak, és böjtöltek, és azt mondták, hogy hát, ha megkönyörül rajtunk az Isten megkönyörült rajtuk. Akármennyire biztosnak hirdette az ítéletet. Izrael népe, amikor Jeremiás szavait hallgatta, semmit nem változtatott. Nem borult térdre, nem könyörgött az Istenhez, hogy hát, ha megkönyörül rajtunk az Isten. És teltek múltak az évek, és eljutottak oda, hogy az összeomlás előtt még mindig azt mondogatták, hogy az apák ették az egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Az ősök tehetnek arról, amit ők csináltak, ők tehetnek arról, hogy mi most bajban vagyunk. És amikor aztán tényleg bekövetkezett, még mindig ezt a szöveget fújták. Testvérek, nagyon-nagyon komoly üzenete van ennek az igének. Nagyon komoly üzenete, hogy ha akkor ott, ehelyett ők térdre borultak volna, ahogy ismerjük az Úristent, hogy milyen kegyelmes, akkor ő megváltoztathatta volna még azt az ítéletet. Ha nem a közmondást mondogatták volna, és nem másokra akartak volna mutogatni, hanem ők maguk alázattal álltak volna az Isten színe elé, akkor elkerülhették volna azt a nagy összeomlást. Ha nem azt nézték volna, hogy mi vagyunk az áldozatok, hanem azt, hogy az Isten mindent elrendez, akkor megtapasztalhatták volna azt, hogy mire képes az Isten. De nem ezt tették. És ennek nagyon súlyos következménye lett. És miért nem ezt tették? Minek a következménye ez a fajta hozzáállás? A bűnesetnek. Ha fellapozzuk a Biblia első lapjait, Mózes első könyvének 3. fejezetében, amikor megtörténik a bűneset, hogy engedetlenné válik Ádám és Éva, és Isten megjelenik ott az Édenkertben, és számon kéri Ádámot, és megkérdezi tőle azt, hogy mit tettél, akkor Ádám hogyan reagál erre? Nem azt mondja, hogy bocsáss meg, Uram, mert vétkeztünk. A feleségem is, és én is. Nem kellett volna. Már látom. Nem tudom jóvá tenni. Csak azt tudom tenni, hogy elmondom neked, hogy könyörülj rajtunk. Nem ezt mondta Ádám, hanem azt mondta, hogy az asszony tette. Ő a hibás. Hát igaza van? Végül is igen, hát Éva szakította le, és adta oda neki, tehát végül is jogosan mutogat az asszonyra. Ja, de apropó, hát az asszony te raktad mellém. Hát akkor te vagy a hibás, Istenem. Te vagy a hibás, ő is, meg te is, én ebbe ártatlan vagyok. Más tehet arról, bezzeg én most milyen bajba kerülök miatta. Testvérek, döbbenetes ez a bűneset következményeként ez a fajta hozzáállás. És ugyanez a hozzáállás van akkor is, amikor azt fújják, hogy az apák ették az egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Ők vétkeztek. Én megviselem a következményeit. Testvérek, még visszatérve ehhez a bűnesetes történethez, nekem nagyon megdöbbentő volt most, amikor készültem erre a mai igehirdetésre, akkor tűnt fel, hogy amikor Isten elmondja a büntetést a kígyónak, az asszonynak és a férfinek, akkor azt mondja Ádámnak, hogy mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Isten nem mondja, hogy a másik nem hibás. De, ő is vétkezett. De az, hogy ő vétkezett, abból nem következik az, hogy neked is vétkezned kellett volna. Te azért vagy hívás, mert ő ráhallgattál. Ráhallgattál, és nem rám, arra, hogy én mit mondtam neked. És ezért nem hivatkozhatsz másra, hanem bűnbánattal meg kell állnod az Isten előtt. Akik mondogatják azt a bizonyos közmondást, azok azt felejtik el, hogy ők se különbek a többieknél, az atyáknál, ők is eszik az egrest, ők is követik el a bűnöket, és ők se hajlandók megtérni. Ahogy ott Ádám az Édenkertben pontosan ezt a magatartást mutatta az Isten felé. És akkor, milyen kérdést vett fel ez a mai ige, amit azt gondolom, hogy nem szabad megkerülni ma, amikor igét hallgatunk, ige hirdetést hallgatunk erről az igéről. Az az, hogy mire hivatkozunk akkor, amikor nyomorúságban vagyunk. Emberi szövegre, vagy pedig az Isten szavára. Az atyák bűne témában az Isten világos kijelentést adott már korábban. Mondok megint két ige helyet. Mózes második könyve, 20. fejezet, 5. és 6. verse. Amikor Isten a Sínai hegynél a 10 parancsolatot odaadja a népnek, sok-sok száz évvel azelőtt, mint ahol most mondogatják a közmondást, akkor mit mond Isten az atyák bűnével kapcsolatban? Emlékszik valaki rá? Úrvacsorai liturgiában benne is van ez a mondat. Megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig, azokon, akik engem gyűlölnek. De, hogy van? Kegyelmet gyakorlok, mennyi? Ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják az én parancsolataimat. Mondott valamit Isten arról, hogy mi van az atyák bűnével? Mondott. Ha a fiak Isten szerint élnek, akkor nem fogják viselni az atyák bűnének a terhének a súlyát és következményeit. Mert az Istennek ez a szándéka. Vagy mondom a másik igét, ez még döbbenetesebb. 5 Mózes 24.16. Ez így hangzik. Ne kelljen meghalniuk az apáknak a fiakért, a fiaknak se kelljen meghalniuk az apákért, mindenkinek csak a maga vétkéért kelljen meghalnia. Ott áll az ígéret földjének a határánál Isten népe. Mózes mondja az utolsó beszédeit, amit hátrahagy nekik. Sok száz évvel a babiloni fogság előtt feketén-fehéren kijelenti az Isten, hogy mindenki magáért felel. Az atyák bűne miatt nem a fiak fognak elpusztulni. Nem lehet mutogatni másra, mert mindenki magáért kell, hogy megálljon az Isten előtt. És honnan adódtak a problémák Izrael népében? Hogy nem erre az isteni szóra figyeltek, régen elfelejtették, hogy mit mondott az Isten ezzel kapcsolatban, hanem gyártottak maguknak egy közmondást, és azt a közmondást mondogatták, és úgy érezték, hogy igazuk van, hogy ők most ilyen-olyan nyomorúságot élnek meg, hát lám-lám, ez a mondás mennyire elterjedt. De testvérek, Isten népe nem hivatkozhat emberi közmondásokra, meg emberi szövegekre. Csak az Isten szavára, és az Isten szava nem változik. Amit ő megmondott ott, a Sínai hegynél, megmondott az ígéret földjének a határánál, azt megmondja Ezékiel prófétán keresztül, meg Jeremiás prófétán keresztül, ott a babiloni fogság idején is. Micsoda kegyelem, hogy amikor a nép elfelejti azt, hogy az Isten szavára kellene ebben a kérdésben figyelnie, akkor az Isten nem felejti el őket emlékeztetni erre. Szól az Isten szava, ugyanaz a megerősítő üzenet szól az Istentől, akkor is, amikor nyomorult helyzetben érzi magát a nép, és azt mondja, hogy elég legyen ebből. Nem mondogathatjátok ezt tovább. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezett. Ha valaki igaz, és az Isten útján jár, ő élni fog, azért, mert az Isten azt mondta. És drága testvérek, én azt gondolom, hogy ha bárki közülünk azt érzi, hogy rajta van az Úr keze, akkor ebbe az igébe kell belekapaszkodnia. És úgy kell belekapaszkodnia az Isten igéjébe, hogy odaálljon az Isten elé, hogy tekintsünk bele abba, amit az Isten igéje mond. És olyan megdöbbentő volt számomra rácsodálkozni arra, hogy ez a felsorolás, amit most itt kaptunk a prédikációs alapigében, ez tulajdonképpen olyan, mint a 10 parancsolat. Jövünk az úrvacsorára. Adja Isten az ő törvényét, hogy tekintsünk bele. Adja Isten az igéjét, hogy tekintsünk bele. Nézzük meg, hogy hogy állunk mi ezzel. Hiszen a helyreállásunknak, a gyógyulásunknak ez a kulcsa, hogy ide meg tudunk-e érkezni, hogy itt el tud-e kezdeni az Isten munkálkodni az életünkben. És mi van ebben a listában? Az elsődleges, mint a 10 parancsolatnál, bálványok tisztelete helyett az élő Isten tisztelete, a családi élet tisztasága, az alárendeltekkel, beosztottakkal való tisztességes hozzáállás, a rászorulóknak való segítségnyújtás, az őszinte nyílt viselkedés, az igazság keresése a vitás helyzetekben, az Isten igéje iránti hűség, és az igyekezet, hogy igyekezzünk az Isten akarata szerint élni. Testvérek, most azt kérdezi tőlünk az Isten, mindnyájunktól, személy szerint, lelkésztől, presbitertől, gyülekezeti tagtól, mindenkitől, hogy hogyan állunk mi ezekkel. Mit mutat meg az Isten szent lelke, hogy ennek az igének az alapján, hogyha beletekintünk az Isten igéjébe, akkor mit kell meglátnunk, aminek hatása van a nyomorúságainkra, azokra, amik miatt szenvedünk. Azt, hogy ki a hibás, vagy hogy mindenki hibás, vagy azt, hogy Isten most személy szerint velem akar foglalkozni ezen a vasárnapon. A keresztnél, Jézus keresztjénél, ott a Golgotán nagyon sokan voltak, akik mutogattak mindenfelé. De egy ember volt, aki nem mutogatott, hanem bűnbánattal kiáltott és életet nyert. Az a Lator, aki azt mondta, hogy Uram, emlékezzél meg rólam a te királyságodba, amikor eljössz. És azt mondta neki az Úr Jézus, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Tudunk-e kiáltani így az Úrhoz? A magunk nyomorúságával. Szerintem az a Lator is biztos sorolhatta volna, hogy ki mindenki játszott közre abba, hogy ő ennyire lecsúszott ember lett. Lehet, hogy volt szétesett családja, lehet, hogy voltak olyan körülményei, lehet, hogy voltak olyan emberek, akik belevitték a bűnbe. De nem ezzel foglalkozott, hanem az, hogy itt vagyok Jézus mellett, és könyörülj rajtam, mert nincs más esélyem. És Jézus azt mondta, hogy örök életed van. Átéled azt, hogy valami olyan csoda történt veled, amit ha nem ezt mondtad volna, akkor soha nem élted volna át. Akkor meghaltál volna ilyen nyomorultul, ahogy ide kerültél erre a keresztre. És amilyen nyomorultul, az a másik Lator majd meg fog halni. Nem. Aki kiált az Úrhoz, az átéli azt, hogy van gyógyulás, van szabadulás, van helyreállás, teljesen mindegy, hogy mi történt. A magam bűne, a mások bűne, a körülmények, a helyzetek, ha kiállt az Úrhoz, akkor leteheti ott a keresztnél ezeket a dolgokat, és megélheti azt, hogy új ember vagyok. Drága testvérek, nincs más esélyünk, csak Krisztus. Ő csak azt tudja megszabadítani, aki megadja magát neki. Ha valaki elmerül a Balatonban, és elkezd kapálózni, fuldoklik, addig nem tudják megmenteni, amíg föl nem adja, el nem engedi magát, és be nem látja, hogy segítségre van szüksége. És amíg ez a szenvedő úgy kapálózik, visszautalva az ezékieli igére, hogy idézgeti a közmondásokat, és mások felelősségével van elfoglalva, addig fuldokolni fog, és akár bele is fog fulladni abba a helyzetbe, amibe van. El fog süllyedni. De akkor, ha elengedi magát, lecsendesedik, és az Úr előtt megállva kiált hozzá, akkor igenis át fogja élni a szabadulást. Mert nekünk olyan Krisztusunk van, aki ezt képes megtenni. Akkor átformálódik sok minden, ami addig nem volt a helyén, és akkor a mindennapjai és az emberi kapcsolatai is meg fognak változni. Drága testvérek, ezt hadd mondjam még itt a végén. Nem csak a megtéréskor igaz az, hogy Krisztushoz kell jönni, és le kell tenni azokat a bűnöket, sérelmeket, amelyek terhelik az életünket. A hívő életben is ez ugyanígy igaz és fontos. Hiszen, amikor hitben járunk, és lehet, hogy már évek vagy évtizedek óta hitben járunk, akkor is lehetnek a bűn miatt olyan elakadások, amelyek lehetetlenné teszik a normális életet, amibe vele fog pusztulni az ember, ha annál az elakadásnál nem jön oda a kereszthez, és nem kéri azt, hogy gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Nincs más esély, csak az, hogy elengedem ezeket, elengedem mindazt, aminél úgy érzem, hogy áldozattá tett, és szabadulok, gyógyulok Jézus Krisztus áldozata által. Csak ez az egyetlen megoldás. És erre hív minket most az úrvacsorában a mi Urunk. És ha így tudunk jönni, akkor amit ő az ő teste és vére által ad, az valóságos szabadulás lesz. Akkor ő megszabadít a magunk bűnétől, az megszabadít mások bűnének a terhétől, az megszabadít sérelmektől, az megszabadít emberi idézetektől, az megszabadít mindentől, ami itt és most nyomorultá teszi az életünket. Csak Krisztus, semmi más és senki más. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, Te ismersz minket, és pontosan tudod, hogy mi az az elakadás az életünkben, aminél azt érezzük, hogy lebénít minket, és tehetetlenné tesz, és nem találjuk a megoldást, a kiutat. Köszönjük neked azt, Urunk, hogy ma itt lehetünk. Köszönjük neked azt, amit Te igéden keresztül mondtál nekünk, és azt, amit ebből a sok mindenből, ami elhangzott, személy szerint nekünk mutattál meg. Köszönjük neked, Urunk, hogy hívsz minket az úrvacsorához. Hívsz minket arra, hogy letegyünk mindent, ami terhel, ami megnyomorít, ami tönkretesz. És átéljük azt, hogy új emberként a tőled kapott szabadságban mehetünk tovább. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy neked hatalmad van erre, hogy te nagyobb vagy mindennél, minden emberinél, minden bűnnél. Nagyobb a te szereteted, és nagyobb az, amit te ott a Golgotai kereszten elvégeztél. Urunk, így kiáltunk most hozzád, könyörülj rajtunk. Amen.